Igelbauer. Igelbauer, a könyvkötőm. 3-4 hetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával, lerakodik az íróasztalomra, kiteregeti barna, csomagoló papírosait, felteszi csiptetőjét. Csiptetőt visel. Néhány éve egy barátom ajánlotta őt. Te hol kötteted a könyveidet? Kérdezte. Én sehol, mondtam. No, akkor írjam. Igelbauer Gyula, külső erdő sor 32. Kérlek, azt mondja, ez egy igen derék ember, házhoz megy, rendesen és olcsón dolgozik, köttes vele könyvet. Ráhagytam. Jó, lehet. Másról beszéltünk, aztán egyszerre csak visszatért Igelbauerre. Még csak azt akarom mondani, szóval ez az Igelbauer ebből él. Csak ugyan? Kérdeztem. Igen, szóval már nem fiatal ember. 55-60 lehet. Csak ugyan? Kérdeztem megint. A barátom 55-60-olt végül kibökte. Szóval kérlek, a bolondok házában is volt, de csak 3 évig. Erre már mégis felfigyeltem. A barátom váltig erősködött, hogy azért nem bolond, Igelbauer, teljesen épelméjű, csak idegbeteg volt. De ha 3 évig gyógykezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, egy szép napon megjelent nálam Igelbauer. Bemutatkozott. Kissé összecsapva bokáját. Alacsony, vöröses, szőrös ember volt, választékosan udvarias, modorú, több aranyfoggal, s mint mondom, csíptetővel. Elvitte 3 könyvemet. Nem sokára visszahozta őket, csinosan bekötve. Ettől fogva rendszeresen járt hozzám könyvekért, s mi rendszeresen lestük őt, mennyiben bolond. Nyitogattam az általa bekötött regényeket, néztem jobbról, néztem balról, néztem az aranyozásokat, az előzéklapjukat, a kapitálist, az ívek számozását, semmi hiba nem látszott. Valamit számolgattunk, váratlan fordultam hozzája. Mennyi is 6x6? Vagy megkérdeztem tőle, a háború 2. évében jártunk, mit gondol Igelbauer? Úr, mikor lesz vége a háborúnak? Mindig higgadtan felelt. 36, mondta. Ha én azt tudnám, kérem, mondta. Ha itt valaki bolond volt, inkább mi voltunk azok a feleségemmel együtt, mert ezt a derék méltóság teljes Igelbauert Gyuszinak neveztük a háta mögött. A Gyuszi van itt, szólt be halkan a feleségem, amíg a ünnepélyes lassúsággal a kabátját vetette az előszobában. Valóban olcsón és jól kötötte be a könyveimet. Órákat villamosozhatott a külső erdősor és a pasarét között, ahol lakom. Egy nyáron a vászonminták között válogattunk, 2 mondat között odavetette, hogy a felesége dohány tőzsdét kapott. No, mondtam örömmel, akkor most jobban megy maguknak. Miért? Kérdezte hűvösen. Láttam, hogy megsértődött. Szégyelte a szegénységüket. Szégyelte a szegénységüket, kölcsön kérte tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy elolvassa. Engem szerkesztő úrnak szólított, ám bár nem vagyok szerkesztő, de mindezt mások is megteszik. Mindebből még nem tudtam magamnak megmagyarázni, miért volt 3 esztendeig az elme gyógyintézet lakója. Egyszer aztán sárga vászonruhában jelent meg a szokásos barna paksamétáival, a 3. nyár volt, amióta a könyveket kötött nekem. Kibontotta a papír lepedőit, feltette csiptetőjét. Szerkesztő úr, szólt, észrevettem, hogy az utóbbi időben kevesebb könyvet köttet. Igen, mondtam, mert ez igaz volt. Aztán meg, bólogatott, ezt a 2 kötetes regényt csúnya lenne egybekötni. Jó lesz az. Hát, kedves szerkesztő úr, ugyebár az élet lényegesen megdrágult, felemelkedett az élelmiszerek ára, nagyobb az adó. Tényleg gondoltam, ez a jó ember nekem még mindig a 2 év előtti árban számítja a könyvkötést, holott bizonyára megdrágult a vászon is, és minden egyéb. Nem sok haszna lehet a 2 pengőkön, csak ugyan felemelhetnénk a kötések árát. Ne ezek a viszonyok, folytatta Igelbauer. Minden ember küszködik, kérem, nem szégyen az. Egy szóval én azt gondoltam, hogy kötök én a szerkesztő úrnak ezentúl 2 pengő helyett 1,80-ért. Szeriden bámult rám a csiptetője mögül, láttam, hogy komolyan gondolja, mit mond. s most kezdtem megérteni, hogy célszerű dolog 2 méteres kőkerítéssel elválasztani az ilyen embert a többitől, vagy a többit őtőle.